Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 20. szemeszterének 3. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 20. szemeszterében összesen 12 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Ezért Önök itt az előadás után tehetik fel kérdéseiket az előadónak. Mai előadónk dr. Matura Tamás, a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézetének oktatója, a Közép-Európai Ázsia Kutató Központ alapító elnöke. Karrierjét a Magyar Külügyi Intézetben kezdte, majd az ESCA School of Management Angers Párizs Budapest Shanghai adjunktusaként folytatta. Kutatási területe Kína és Kelet-Ázsia kül- és gazdaságpolitikája, a kínai-magyar és a Kína-EU kapcsolatok. A European Think Tank Network on China magyar tagja. Számos tudományos publikáció és médiaelemzés szerzője. Felkérem dr. Matura Tamás urat, tartsa meg előadását.
Szép jó estét kívánok mindenkinek, nagyon köszönöm ezt a megtisztelő felkérést, és külön köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek, még akkor is, hogy a sokan ezért kreditet kapnak, és talán kénytelen, kelletlen jöttek el. De ettől függetlenül ma este egy olyan izgalmas témáról lesz szó, amiről az utóbbi években, akár évtizedekben rengeteg szó esett a nemzetközi médiában, és akik a világ ügyei, a világ alakulása és a világ átalakulása iránt érdeklődnek, minden bizonnyal sokat foglalkoztak, illetve sokat olvastak Kínáról az elmúlt időszakban. Miért fontos erről beszélni? Ugye látszik, hogy az eredetileg meghirdetett, lássuk be, kicsit ilyen kattintásvadás címhez képest, ami a kipukkan-e a kínai lufi, egy sokkal pozitívabb alcímet fogalmaztam meg a mai estére, a nagy kínai sebességváltás néven. Miért érdemes erről beszélnünk? Mennyire van messze Kína? Itt nyilvánvalóan egy értő közönséghez szólok, hiszen az intézetnek, illetve az egyetemnek van egy kiváló Konfucius intézete, tehát itt a Kínával kapcsolatos tudás, a Kínával kapcsolatos információk meglehetősen széles körben ismertek lehetnek, de azok kedvére, akik eddig nem figyeltek volna erre a hatalmas országra, azért érdemes elmondani, hogy az elmúlt 10-15 évben Kína a világ legnagyobb gazdaságává vált ismét, Kína a világ egyik legnagyobb piacává vált, és legnagyobb piacává vált számtalan termék számára. Kína nagyon nagy szerepet tölt be a nemzetközi politikai és gazdasági életben. Egyre nagyobb befolyást szerez, mind politikai, mind gazdasági téren a világon. Talán csak egy adat, bár még azért nem szeretnék füllenteni, még nagyon sok adatot fogok említeni, de az egyik, ami sokat elmond arról, hogy Kína már tavaly a világ egyik legnagyobb befektetője lett a világon. Több, mint egy magyar GDP, tehát 140 milliárd dollár fektetett be különböző országokban a világ minden táján. Ugyanakkor nagyon sokat hallunk arról, hogy lehet, hogy a kínai gazdaság összeomlik. Aki kicsit az interneten szokott buklászni, az szinte hetente szokott ezzel a címmel, szalagcímmel találkozni. Kína órái meg vannak számlálva, Kína jövő héten, 10 perc múlva, de legkésőbb jövőre minden bizonnyal összeomlik, a gazdaság növekedése fenntarthatatlan, ilyen-olyan negatív jeleket látni, és hát itt jön a világ vége, hiszen Kína 1,5 milliárd ember, még egyszer mondom, közel 1500 millió embernek a hazája, egy olyan gazdasági fejlődési szakasznak a végén jár, amelynek nem lehet más a vége, mint az összedőlés, hiszen hasonló szimptomákat mutatva a nyugati országok vagy más országok is erre a sorsra jutottak, és ilyenkor általában például Japánra szoktak mutogatni, mint a látványos fejlődés gyors kifulladásának egyik legjobb nemzetközi példájára. Én ugyanakkor azt szeretném ma elsősorban bemutatni, hogy ugyan vannak Kínának problémái, valóban számtalan olyan jelenséget fel lehet mutatni, ami a kínai gazdaság problémáira utal, ugyanakkor személy szerint, de ez egy egészen személyes vélemény, mégis azt gondolom, hogy hosszú távon Kína felemelkedése és gazdasági növekedése megállíthatatlan. Lesz-e Kínában válság? Van-e Kínában buborék valamilyen piacon? Lesz és van. Akik közgazdaságtannal foglalkoznak, azok nagyon jól tudják, hogy a válság, a buborékok kialakulása, különösen egy fejlődő gazdaságban, az nem kérdés. Ugye az a kérdés, hogy mikor, mekkora, és hogyan tudják majd kezelni ezt a kínai kormányzat részéről. Tehát nem árulok zsákba macskát, persze, természetesen lesz valamikor a jövőben Kínában valamiféle gazdasági válság, hogy ez most csak egy jelentősebb lassulás lesz, esetleg gazdasági visszaesés, ez a jövő nagy kérdése, de szó nincs arról, hogy Kína valami csodálatos, különleges földön túli gazdasági gépezet lenne, ahol elképzelhetetlen a gazdaságnak a visszaesése és a negatív trendeknek a kialakulása. Lesz persze válság. Mégis miért használom ezt a kifejezést, hogy a nagy kínai sebességváltás? Én azt gondolom, hogy ez a legjobb, legplasztikusabb példa arra, hogy megértsük, hogy mi az, ami most jelenleg végbe megy a kínai gazdaságban, mi az a modell, ami valóban az elmúlt években véget érni látszik, azért fogalmazok én bonyolult nyelvtani körmondatokban, mert ugye ez egy hosszú-hosszú folyamat, egy ekkora ország esetében akár egy évtizedik, vagy még tovább is eltarthat ez az úgynevezett sebességváltás, de már folyamatban. Meg fogjuk nem sokára látni, hogy mi az, ami most véget ér, és meglátjuk, hogy mi az, amit a kínai kormányzat és a kínai gazdaság próbál beindítani egy újfajta gazdasági növekedést. Az, hogy ez a sebességváltás szóval illetem, igen, mindenki nyugodtan gondoljon az gépjárművek sebességváltására. Ugye az ember, főleg gyakorlatlanabb korában, amikor először vált sebességet, és hát a kínai kormányzat az tulajdonképpen először vált ilyen típusú sebességet, az ember ott matat a gázpedállal, a kuplunggal, néha esetleg a fékre lép, akkor lefullad a motor, ezt reméljük elkerüli a kínai gazdaság. Közben még a sebességváltóval is valamit ott csinálni kell. Ez ugye gyakorlat nélkül egy meglehetősen bonyolult folyamat, de egy idő után az ember rájön, hogy nagyon fontos az egyensúly. Ugye, hogy finoman engedjük fel a gáz, finoman nyomjuk be a kuplungot, amikor ez megvan, akkor ott gyorsan váltunk valamit, és talán finoman engedjük vissza a kuplungot, és kezdjük megint nyomni a gázt. Aki vezet, az tudja, hogy itt az egyensúly, a yin és a yang, hogy most ilyen egészen keletiesen fogalmazzak, az egy nagyon-nagyon fontos ismérve a jó és ügyes sebességváltásnak, ahol a kedves utasok a hátunk mögött észre se veszik, hogy valamiféle magasabb fokozatba kapcsolt a gazdaság. Persze picit más az ember felelőssége, mint nekem, amikor most jöttem le Budapestről és egyedül ültem az autóban, és egészen más az ember felelőssége, amikor, ahogy mondtam, 1500 millió ember ül a hátsó ülésen, szegények nagyon sokan vannak, nagyon zsúfolt, kevés a levegő is, mindenki szeretne minél gyorsabban eljutni a végcéljához. Aki a kormánynál ül, annak ez egy óriási felelősség, egy óriási probléma, és egyben persze egy óriási lehetőség az ország számára. Na, vágjunk is bele! Próbálom tartani az időkeretet, nagyon nehéz, mert az ember egyetemi oktatóként az itt ülő kollégák nagyon jól tudják, ugye minimum 90 perce van hitelesítve, és addig meg sem szólal a biológiai órám, de szerencsére lesz segítségem, aki majd jelzi, hogy kifutok minden időből. Mi is ez a nagy átalakulás, ami most Kína keresztül megy? Ezek a képek azért már bejárták a világot nem egyszer, ez a több napon át tartó sor, amiért a kínaiak, a jómódú, ma már jómódú kínaiak képesek végigállni, hogy megvessék a legújabb iPhone-t. Ugye a fogyasztói társadalom kialakulása, egy erős fogyasztó középosztály kialakulása az, ami jelenleg Kínában most végbe megy. Ugyanazok, akik követik a legújabb iPhone kibocsátást, azok azt mondhatják, hogy ho-ho, hát ez nem stimmel, ugyanis a 8-asért üresen kongtak ugyanezek az üzletek, de valójában a legtöbb elemző egyetért abban, hogy igazából a 10-esre várnak a kínaiak, ami majd novemberben jön, és addig nem akarják a 8-ast megvenni. De minden esetre egy képbe összesűrítve, nagyjából ez az, amit Kínától várunk a következő években, hogy egy nyugatihoz hasonló konzumtársadalommá, fogyasztói társadalommá válik, amely ahelyett, ahogy majd későbbiekben látjuk, hogy a befektetéseken és exporton alapuló gazdasági növekedés hajtja előre, ehelyett a belső fogyasztás lesz az, amely a sebességváltás követően az ország gazdaságát hajtani fogja. Na, de ne szaladjunk ennyire előre, azért sokszor elmondjuk azt, hogy Kína a nagy ország, Kína hatalmas ország, de hogy mégis mekkora, ezt persze legjobban úgy lehet megérteni, az ember ellátogat Kínába, és tátott szájjal nézi, hogy mekkora méretek vannak ott. Mégis azok számára, akik még nem jártak Kínában, egy ilyen, hát nem túl hazafias szlájddal szoktam kezdeni, elkövettem azt a csúnyaságot, hogy Magyarország térképét méretarányosan elhelyeztem Kína térképén. Nézzünk szembe a valósággal, nézzünk nézünk szembe a méretekkel. Ugye Kína területileg több mint 100-szor akkora, mint Magyarország, 9 millió 600 ezer négyzetkilométer. Ezzel a világ harmadik vagy negyedik legnagyobb területi ország, ez a harmadik vagy negyedik, ez attól függ, hogy milyen listát nézünk, a kínai listák szerint, amelyek beleszámolják Tajvan, Kashmir és egyéb vitatott területeket. Nagyobb, mint az Egyesült Államok, az amerikai listákon természetesen Kína egy picit kisebb, mint az Egyesült Államok, de lényegében egy hasonló méretű országról van szó. Sőt, tovább megyek, ha az Egyesült Államok területéből levonjuk Alaszka 1,5 millió négyzetkilométerét, akkor valójában az amerikai kontinentális területek valamivel kisebbek, mint Kína területe. Szóval Magyarország Kínában területét tekintve a legkisebb tartományok egyike lenne, népességét tekintve pedig egy másod-harmadvonalbeli városnak felel meg. Kínában csak úgy burjánzanak a 10-20 milliós méretű városok. A legnagyobbak közül ugye mindig Shanghai-t, Pekinget, Shenzhen-t és Kantont, illetve ezeknek a környékét szoktuk említeni. Az ember elmondja azt, hogy hát itt 20-22-24 millióan laknak, sőt tovább megyek, Shenzhen, Kanton környékén éppen a kínai kormányzat azon dolgozik, hogy az a 4-5 város, ami ott természetes módon már amúgy is egyben őt, az közigazgatásra is váljon egy várossá, és itt egy 50 milliós város fog kialakulni. Sőt, hogy még tovább menjek egy nagyságrendet, Pekingben pedig már megelégelték azt, hogy milyen zsúfolt a város, és elkezdik a környező Hebei tartományba kitelepíteni a város gyakorlatilag funkcióinak egy részét, és metróvonalakkal, helyi vasútakkal összekötve egy 110 milliós megapolisz az, ami most éppen ott kialakul. Ehhez képest ugye Magyarország 10 milliós népessége egészen megmosolyogtató a kínaiak számára. Több mint 150 olyan város van Kínában, amelyiknek több mint 1 milliós népessége van, és ezeknek a jelentős része egyébként 4-5-6 milliós. Nekem személyes megdöbbentő élményem egyszer a híres kínai Super Express-szel az itt található Qingdao városából, ezt a körülbelül 800 kilométert, még annyi se 600 kilométert megtéve Pekingek, ezt a pici szakaszt, a vonat 4 városban állt meg, amelyekről életemben nem hallottam, pedig addigra legalább 15-ször voltam Kínában, és mégiscsak győzött a kíváncsiság, visszatérve a szállodába, hát rákerestem interneten ezekre a számomra teljesen no-name, ismeretlen városokra, és mind a 4 város rendre 4-6-8 milliós népességgel rendelkezett. Életünkben nem hallottunk ezekről a városokról. Egészen elképesztő népsűrűség, óriási embertömeg él ebben az országban, és gondoljunk abba azokba a lehetőségekbe bele, abba a potenciálba, hogyha ezek az emberek elkezdenek fogyasztani, ráadásul akár olyan színvonalon, mint a nyugati országok. Ennek a környezetvédelmi hatásaiba most nem mennék bele, az egy külön előadást megérdemelne. Mihez tartás véget azt azért el szoktuk mondani, hogy Kínában jelenleg tized akkora a gépjármű penetráció, mint az Egyesült Államokban, tehát fajlagosan vagy arányosan tized annyi autó van Kínában, mint az Egyesült Államokban. Ha el akarná Kína érni ugyanazt, hogy 1000 lakosra körülbelül 600 autó jusson, tehát körülbelül 1 milliárd autó legyen Kínában, ez jelenlegi technika szerint fizikai képtelenség, a földkéreg nem tartalmaz elegendő bauxitot és egyéb alapanyagokat ahhoz, hogy ennyi autót le lehessen gyártani csak a kínaiak kedvéért. Persze soha nem mondta, hogy soha, pont ezek miatt a problémák miatt Kínában elképesztően gyorsan halad a technológiai fejlődés, és új megoldásokat keresnek arra, hogy környezetvédelmi szempontból, illetve gazdaságossági szempontból is jobb megoldásokat találjanak annak érdekében, hogy a lakosság jóléte és a fogyasztás folyamatosan növekedjen. Három nagy témakör közé szeretném csoportosítani a mai előadást. Az egyik kínai gazdasági felemelkedése, amiről talán múlt héten is részben már esett néhány szó, de szeretném ezt adatokkal, illetve néhány sokkoló ábrával is, ha úgy tetszik, bemutatni. A második rész az erről a nagy struktúra, a gazdasági struktúra és sebességváltásról fog szólni, ahol meglátjuk, hogy azok a nehézségek, az a lassulás, ami most jelenleg végbe megy a kínai gazdaságban, az teljesen természetes, arra mindenki számított, aki Kínával foglalkozott, az nem lepte meg a kínai kormányzatot, és vannak készülve arra, hogy hogyan lépjen tovább az ország, hogyan induljon el az új gazdasági növekedési pályán. És végül, de nem utolsó sorban, mégiscsak az objektivitás kedvéért, a kihívásokról és kockázatokról is szót fogok ejteni, hogy mik azok a problémák, amelyekbe esetleg Kína mégiscsak beleeshet, mik azok a csapdahelyzetek és mik azok a dolgok, amiket el kéne kerülnie a kínai kormányzatnak következő években. Na hát, ahogy mondani szokták, egy kép felér 1000 szóval, itt van két kép, ez legalább 2000 szóval felér. Aki már egy picit foglalkozott Kínával, vagy a kínai gazdaság átalakulással, az biztos, hogy látta ezt az összeállítást. Annyit azért elmondanék, hogy ugye felső képen Shanghai 1990, alsó képen Shanghai ugyanonnan fényképezve 2010. Tehát 20 év alatt egy kínai városban ez a fejlődés ment végbe, sőt, 2015. Tehát még sikerült egy újabb felhőkarcolót felhúzni. Mihez tartás véget ez a üvegnyitónak, nem is tudom miért, üvegnyitónak becézett épület, közel 500 méter magas, a mellette lépő új felhőkarcoló imáron Kína legmagasabb és Ázsia egyik legmagasabb épülete, közel 700 méteres magasságával. Ezt sikerült Kínában, Shanghaiban 20-25 év alatt végrehajtani, de van egy komplett sorozat az interneten, hogyha valakit érdekel ezekről az összehasonlító képekről, korábban említett Shenzhen, Canton, Tianjin, Qingdao, és lehetne sorolni tucatnyi olyan várost, ahol legalább ilyen látványos változások szoktak végbe menni. Budapestieket szoktam ezzel egy kicsit, hát hogy is mondjam, zavarba ejteni, hogy akkor most mindenki képzelje el, hogy 1990-ben készült a Gellért-hegyről egy fénykép, majd 2010-ben, és látunk-e változást. Hát nem nagyon, a 4-es metrót szokták felhozni, de az ugye nem látszik, mert a föld alatt van. Cserébe sokkal lassabban készült el. 2008-ban a Shanghai világkiállítás évében 4 metróvonalat adtak át csak ebben az egy városban. Bődületes ütemben nő mindezen kínai infrastruktúra, és ebből is látszik majd az, hogy ez miért nem tarthat örökké. Miért nem tarthat örökké? Talán többen hallották azt a, bevallom őszintén, elsőre saját magamnak is kacsának tűnő, túlzásnak tűnő adatot, amely arról szólt, hogy Kína 2001 és 2014 között, tehát gyakorlatilag 3 év alatt több cementet használt föl, vagy ha úgy tetszik, több betont használt föl, mint az Egyesült Államok a teljes 20. században. Elképesztő adat, ellenőriztem, valóban így van, megatonnákban mérik gyakorlatilag annak a betonnak a mennyiségét, amit Kínában felhasználtak, és még ha figyelembe vesszük azt, hogy az Egyesült Államokban ugye a kertvárosi lakóházak döntő többsége az fából, illetve más könnyű szerkezetű elemekből épül, Kínában viszont minden vasbetonból, még akkor is megdöbbentő ez az adat, hogy Kína 3 év alatt többet használt fel ebből az alapanyagból, mint az Egyesült Államok a világvezető hatalma 100 év alatt. És ennek megvan a látszata, Kínában elképesztő ütemben bővül például a Super Express hálózat, ezt a 2000-es évek első évtizedének végén kezdték építeni, gyakorlatilag nulláról. Mára, 6-7 évvel később pedig ott tart Kína, hogy a kínai Super Express, és ez a 300 km per óránál gyorsabb vasúthálózat, a kínai hálózat az hosszabb, mint a világ összes többi hálózata együttvéve. Beleértve a német, a francia TGV hálózatot, beleértve a japán Shinkansen, egyébként több más helyen nem is nagyon van, és ez a hálózat folyamatosan bővül, most sikerült a Peking-Shanghai távolságot, ami 1200 km 3,5 órás menetidőre lecsökkenteni, 350 km per órás átlagsebességet érnek el a vonatok. És lehetne sorolni hosszan ezeket az adatokat, nem szeretnék belemenni az összes részletbe, akit érdekel, az könnyedén utána tud nézni. Mi is történt tulajdonképpen Kínában az elmúlt évtizedekben? Ez ugye az IMF adatai alapján az elmúlt kb. 30 évnek a reál GDP növekedését láthatjuk. Egészen látványos magaslatokat ért el. Ez itt a felső vonal a 15%-os szint, ez pedig az 5%-os szint. Tehát azt látjuk, hogy az elmúlt 30 évben a kínai gazdasági növekedés, bár időnként jelentős volatilitást, tehát változékonyságot mutat, mégiscsak átlagában közel 30 éven át évi 9,9%-os reál GDP növekedést ért el. Ezt magyarra fordítva azt jelenti, a 10%-os reál növekedés az azt jelenti, hogy 7-es évente megduplázódott a gazdaság mérete. Nominálisan a kínai gazdaság most már 50-szer akkora, mint volt 1979-ben, és egyébként a 70-es évek elején az egyfőrétű GDP 150 dollár körül volt, ez a szubszaharai országok szintje alatt volt, mára pedig ugye a 10.000 dollárhoz közelít, tehát látjuk, hogy ezen a téren pedig hát akár 70-80-szoros növekedésről is beszélhetünk. Megint csak összehasonlításképpen Magyarországon gyakran szoktunk abba a toposzba kapaszkodni, hogy amikor utolérjük Ausztria életszínvonalát, amikor Magyarország ország eljut arra az osztrák életszínvonalra. Egyszer kiszámoltam, hogyha Magyarország 1990-től 2016-ig tudta volna ezt az átlag körülbelül közel 10%-os reál GDP növekedést produkálni, akkor mára elértük volna az osztrák életszínvonalat. Ehhez képest az elmúlt 25 évben, 26 évben magyar átlagos növekedés az 1,7% volt. Úgyhogy látjuk, hogy Kína, bár tudjuk, hogy nagyon alacsony bázisról indult, tehát nagyon-nagyon mély szegénységből indult, ahonnan viszonylag jól lehet magas adatokat produkálni, de mégiscsak összességében azt mondjuk, hogy a történelem legnagyobb és leggyorsabb vagyonnövekedése ment végbe Kínába. Ilyet soha korábban nem lehetett látni sehol a világon. Ütemében voltak előképek, például Dél-Korea, akár Szingapúr, akár Japán a Meiji reformok után, de ekkora embertömeg egy ekkora ország részéről ilyet soha korábban nem hajtott végre. És hát ennek meg is lett ugye a következménye, ezen az áprilisban az egyfőre jutó vásárlóerőparitáson, tehát az ottani árakat figyelembe vevő GDP-t láthatjuk, és nézzük meg, milyen meredeken növekedett, különösen a 2000-es évek elejétől fogva, mára már valahol itt a vásárlóerőparitáson 15 ezer dollár környékén jár. Szegény ország-e Kína? Ez ugye még mindig vita tárgyát képezi, bizonyos szempontból mindig azt szoktuk kihangsúlyozni, hogy felhőkarcolók, szuperexpresszek, elképesztő infrastruktúra. Ugyanakkor Kínának két arca van, ez természetesen a nagyvárosokra és főleg a partvidékre vonatkozik. Belső Kínában még mindig jóval nagyobb a szegénység, még mindig sokszor akár éhezésről is lehet, éhezésről mondjuk már nem, hála az égnek, de nagyon mély szegénységről lehet hallani. Nagyon nagy különbségek vannak egyes kínai területek között. Mégis, amikor ezeket az átlagolt adatokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon most a különböző adott forrásoknak szerint 25 és 26 ezer dollár körül van az egyfőre jutó vásárlóparitáson számított GDP, Kínában pedig most haladta meg a 15 ezer dollár. Tehát természetesen még elmarad Magyarországtól, de szó nincs arról, hogy Kína átlagát tekintve egy szegény ország lenne. Egy fejlődő ország, amelyben óriási végletek vannak, de már nem igaz az, hogy ez egy elmaradott ország lenne. Sőt, be kell látnunk, aki járt már kint, az sokszor szembesül azzal, hogy sok európányi ember él olyan életszínvonalon, amit bármelyik magyar megirigyelhetne. És ahogy látjuk, a növekedés tovább halad, el fog jönni az a pillanat, amikor a kínai GDP, egyfőre jutó GDP is utoléri a magyar, és amikor ezt a, hát hogy mondjam őszintén, nem olyan nagyon magas küszöböt átugorja Kína, tehát eléri az egyfőre jutó magyar GDP-t átlagosan, akkor a kínai gazdaság teljes mérete az kb. Kétszer akkora lesz, mint az Egyesült Államoké. Na. Ennek az elmúlt évtizedekben tapasztalható őrületes növekedésnek több forrása volt. Ezek a források, amiket majd későbbiekben bemutatok, lecsapódtak a kínai pénzügyi rendszer sajátosságainak köszönhetően egy elképesztő méretű a világ legnagyobb devizatartalékában. Ez a grafikon azt mutatja, hogy a csúcson 2014-ben a kínai devizatartalék, ez lényegében az a, hát ha nem is készpénz, de az a pénztartalék, amely különböző devizákban, elsősorban dollárban, euróban, jenben, illetve más kötvénytípusú megtakarításokban a kínai kormányzat zsebében volt, és ez elérte a 4000 milliárd dollárt. Ugye ez itt az angol a trillió, ez a 4 billió dollárt, hát ez úgy 25 év magyar GDP, ami felhalmozódott a kínai kormányzat és a kínai állam kezén. A későbbiekben látni fogjuk, hogy ez hogyan használja fel jelenleg Kína, milyen bölcsen, milyen előrelátóan és milyen megfontolt stratégiát folytatva. Ugye mi volt a forrása ennek az elképesztő devizatartaléknak? Elsősorban a külkereskedelmi többlet és a tőkebeviteli többlet, ez a két forrás volt, ami feldagasztotta ezt. Na most a bevezetőben azt mondtam, hogy újra Kína a világ legnagyobb gazdasága, és megint csak akik foglalkoznak Kínával, azoknak ez nem lesz meglepő. Akik kevesebbet foglalkoztak eddig Kínával, azok viszont felemelhették a szemüket a mobiltelefonjukból, hogy mi az, hogy újra Kína a világ legnagyobb gazdasága. Egész egyszerűen arról van szó, hogy körülbelül az ipari forradalom, az európai ipari forradalom kibontakozásáig, tetőpontjáig valójában az elmúlt 2000 évből 1700-1800 éven át Kína volt a világ legnagyobb gazdasága. Kína volt a világ egyik legfejlettebb országa, ezt még itthon is tanuljuk középiskolában vagy általános iskolában, akár mi mindent feltaláltak a kínaiak, a papírpénztől kezdve, akár a nyomtatáson át, a puskaporig, rakétáig sorolhatnánk ezeket a találmányokat. A sokat elmond a kínai mentalitás felhasználásról, hogy ezeket nem olyasmire használták, mint a nyugatiak, de mégiscsak ők találták fel, és az ország puszta méretei miatt meglehetős gazdagságban élt a világ többi részéhez képest. Ugyanakkor az ipari forradalom, a nyugati ipari forradalom nem érte el Kínát egészen gyakorlatilag a 20. század második feléig, és ennek következtében azt látjuk, hogy valahol az 1800-es évek elején Kína a fekete vonal elég jelentősen elkezdett csökkenni Kína részesedése a világgazdaságból, ugye először a Nagy-Britannia, illetve a Brit Birodalom vált a legnagyobb gazdasággá, majd felemelkedett az Egyesült Államok, és még egy érdekesség a hidegháború iránt érdeklődőknek, ugye ez a közép-kék vonal, az orosz, illetve a később szovjet adatok, amiről azt mondhatjuk, hogy most már tudjuk, hogy igazából a Szovjetuniónak sosem volt esélye az Egyesült Államokkal vagy a nyugati világgal szemben, de ez egy mellékszál. Ami számunkra ma este igazán érdekes, az ez a rész, hogy a mélypont után, ahol Kína körülbelül 4-5%-ára csökkentette saját világgazdasági súlyát néhány meglehetősen rossz gazdaságpolitikai lépésnek köszönhetően, utána, amikor 1978-79-ben talán itton is ismert nevű Deng Xiaoping átvette az ország irányítását, ez az elképesztő sebességű, meredekségű felévelés indult el, és ez már ugye nem fért rá erre a grafikonra, de 2015 végére legalábbis vásárlóparitáson a kínai gazdaság újra megelőzte ezúttal az Egyesült Államoknak a gazdasági méretét, és ismét Kína a világ legnagyobb gazdasága. Ennek van jelentőség egyébként a kínaiak számára, természetesen az elmúlt évtizedek sikerei, gazdasági és társadalmi sikerei büszkévé teszik, lássuk be joggal a kínai népességet, és az, hogy ismét Kína a világ legnagyobb gazdasága, ez pedig különösen nagy elégtétel a korábbi évtizedekkel összehasonlítva a kínai népnek. Legyünk őszintén joggal büszkék, de még nagyon hosszú út áll előttük addig, amíg életszínvonalban, egyfőre jutó életszínvonalban is elérik a nyugati országokat. 2005-ös vizualizációja a világ nagyobb régióinak gazdasági teljesítményének. Ugye itt azt látjuk, hogy Kína már elkezdett növekedni. Arányaiban ma is hasonlóan néznének ki ezek a buborékok, bár Kína tovább csökkentette a lemaradását, illetve vásárlóparitáson meg is előzte az Egyesült Államokat. De azt látjuk, hogy ugye az Egyesült Államokat és az Európai Uniót követően Kína volt az egyik legjelentősebb, vagy harmadik legjelentősebb gazdasági gócpont. Na most a rossz hír az az, legalábbis európai szempontból, már ha ez rossz hír, én nem látok a jövőbe, hogy fognak alakulni a dolgok, de jelenleg a jelenlegi előrelátható projekciók, tehát előrevetítések szerint 2050-re, ami egyébként nincs olyan nagyon messze, tehát azért az itt ülő egyetemi hallgatóság pályája csúcsán lesz tulajdonképpen, Kína gazdasági teljesítménye valahogy így fog kinézni az Egyesült Államokhoz és Európához képest, messze a világ legnagyobb gazdasága lesz, és ami európai szempontból igazán szívbe markoló az az, hogy Európa egyfőre jutó GDP-ben is jelentősen lemarad az Egyesült Államok mögött, és népességet is fog veszíteni. Kína népessége nagyjából marad azon a szinten, amelyet ma tapasztalhatunk, és addigra már régen egyébként India lesz a világ legnépesebb országa. Ezt a váltást Kína és India között valamikor a 2020-as évek végére prognosztizáljuk, de lehet, hogy előbb meg fog történni. Ugye egyik országban sem túl jó a demográfiai statisztika. Éppen talán két hetes hír, hogy Kínában találtak néhány millió nőt, akik eddig nem voltak regisztrálva az egygyermek politika miatt, és egyszer csak feltűnt, hogy pár millióval többen vannak az országban. Ugye nem akarom szidni a kínai demográfiai statisztikát, azért a tisztesség kedvére el kell mondani, hogy statisztikai hibahatár Kínában, ugye hogyha csak plusz-minusz 2%-nak vesszük, akkor az plusz-minusz 2-3 Magyarország. Ugye 1400 millió embernél, annak az 1% a 14 millió, tehát a 2%-os statisztikai hibahatár, az olyan, mintha Románia meg Magyarországot egyszerre eltűnne, vagy feltűnne Kínában, igazából nem tűnne fel senkinek. Úgyhogy ez azért, a tisztesség kedvére el kell mondanom a kínai statisztikusokról. Na nézzük meg, hogy miből áll igazából ez a nagy struktúraváltás az elmúlt évtizedekhez képest. Ez egy nagyon fontos grafikon, amit majd a későbbiekben megpróbálok másképp is bemutatni, de nagyjából az látható benne, hogy egy tévhitet le tudunk rombolni. Az egyik tévhit az az, hogy Kína egy kifejezetten exportorientált gazdasági növekedést folytatott. Ugye az export ebben az esetben a netto export, ez a sötétebb szürke vonal. Látjuk, hogy mindig hozzájárult, vagy majdnem mindig kivéve a világgazdasági válság idejét, mindig hozzájárult a gazdasági növekedéshez, de valójában elég szerény volt ez a hozzájárulás, és bár igaz az, hogy Kína leelőzte előbb az Egyesült Államokat, majd Németországot, mint a világ legnagyobb exportáló nemzete, mostanra a világ legnagyobb, második legnagyobb kereskedő nemzete, ugye az amerikaiak azért még rengeteget importálnak. Igaz az, hogy Kína, talán itt érdemes lerombolni egy-két mítoszt, ha még ez fennállna, amikor megkérdezzük az átlag embert, hogy mégis mi az, amit Magyarország importál Kínából. És ilyenkor ugye egyzöntetően szokott zúgni a kórus, hogy bugyi, zokni, mérgezett gyerekjáték. Ez szokott általában visszajönni. Ez régen nem igaz. A magyar, Kínából Magyarországra irányuló importnak a 75%-a az magas hozzáadott értékű gépipari és elektronikai termék, mobiltelefon, számítógép, egyéb autóipari termékek, és egyszer a poén kedvére azért megnéztem ez a textilipari termékek, tehát az említett híres neves bugyi zokni, ez 0,7% volt már néhány évvel ezelőtt is a bevitel értékében az aránya. Úgyhogy Kína természetesen most már elképesztően magas hozzáadott értékű dolgokat exportál a világ minden tájára. Ez Kína célja, hiszen ezzel tudja a népességnek a jólétét, ezzel tudja a gazdaság további növekedését fenntartani, de ettől függetlenül, hogy látszik, az inkább az a világos szürke vonal volt, ami jelentősen hozzájárult, húzta magával a kínai gazdasági növekedés, ez pedig ugye az állótőke befektetés, az, amiket előbb soroltam, a vasúthálózat, a metró, az autópályák, az épületek, a gyárak, irdatlan dollár billiók zúgtak bele a kínai gazdaságba az elmúlt évtizedekben, külföldről is. Szinte minden évben több mint 100 milliárd dollárral nő a Kínába irányuló külföldi működőtőke, ugye ez az FDI szép magyar nyelven, amit minden évben befektetnek a külföldiek, elsősorban európaiak, amerikaiak, de környező országokból is Kínában, és természetesen maga a kínai állam is a befektetések útján próbálja a gazdasági növekedést, néha kicsit mesterségesen, de fenntartani. Na most mindenhez képest a piros vonal, a fogyasztás, ugye a lakossági és kormányzati, illetve vállalati fogyasztás, az az elmúlt bő 11 néhány évben inkább csökkenő trendet mutatott egy ideig, és az elmúlt években is több-kevesebb visszaeséssel, de nagyon-nagyon lassú növekedés mutat. És azt láthatjuk, hogy a növekedéshez való hozzájárulása, hát ez a mélyponton valahol 38% környékén volt, és most is 51-néhány%. Mindeközben fejlett fogyasztói társadalmakban, az Egyesült Államokban, Japánban, vagy számos más fejlett országban a fogyasztásnak a GDP-hez viszonyított aránya az 70-80%. Tehát Kína ehhez képest még rettenetesen le van maradva, de ez a minimum 20-25% pontos különbség, az, hogy ezt Kína ledolgozza, rá kell vennie a saját lakosságát, hogy dollár ezer milliárdokkal többet fogyasszon minden évben. És amikor ezeket a számokat elmondom, hogy ezeket forintra nem is érdemes lefordítani, tehát ez több millió milliárd forintra jönne ki, kínaiaknak ennyivel többet kellene költeni a következő években, hogy az ország gazdasági növekedése erre az új pályára álljon. Ez egy nagyon nehéz probléma, egész egyszerűen azért, mert egy tyúk vagy a tojás kérdéséről van szó. Könnyű belátni, ha nekem több pénzem van, akkor többet költök. De azt is könnyű belátni, hogy ha többet költök, akkor jobban pörög a gazdaság áttételesen, abból nekem több pénzem lesz. Ez egy nagy nehézség, hogy hogyan lehet rávenni a hagyományosan egyébként spórolós kínai népet arra, hogy tessék elkezdeni költeni. A legelső szlájd az talán arról szólt, hogy sorba állnak a kínaiak az iPhone-ért. Igen, ez igaz a lakosságnak egy részére, egy viszonylag kis szeletére, hát a kicsi az megint kínai méretekben értendő, tehát itt egy maximum kb. 100 millió emberről van szó jelenleg, de az a cél, hogy a következő évtizedekben ez a népréteg, ez a felső középosztály, ami egyébként nemzetközi értelemben is felső középosztály, tehát vásárlóerő képessége van, ez elérje a 3-400 millió főt. Ugye itt 300 millió az Egyesült Államok teljes lakossága. És itt Kínában arról beszélünk, hogy a népesség kb. 20-25%-a, tehát 3-400 millió ember jusson el oda, hogy úgy tudjon fogyasztani, mint egy európai. Elképesztő lehetőség van ebbe, és ennek a nyomai már most láthatóak, például Magyarország, hát mi nem autót, vagy egyébként autót pont, csak az nem kifejezetten magyar termék, bármit is mondjon a reklám, de mi például magyar részről most már feldolgozott húsipari termékeket tudunk Kínába exportálni, vagy a mangalica kezd betörni a kínai piacra, a szürke marhát próbáljuk Kínába kivinni, hiszen a jólét növekedésének köszönhetően egyre többet fogyasztanak szó szerint a vacsoraasztal mellett a kínaiak. Nálunk kicsit fejlettebb országoknak ez még nagyobb lehetőségeket jelent, legalábbis egyelőre ebben reménykednek. Egy másféle grafikonon megint jól látszik az, hogy a GDP, ez ugye trillió yuanban, tehát ez nem növekedés, vagy nem százalékos, hanem abszolút adat, hogy hogyan nőtt az elmúlt évtizedben viszonylag töretlenül, de továbbra is azt látjuk, hogy a kékkel jelzett magánfogyasztás, vagy polgári fogyasztás úgymond, annak az aránya a teljes GDP növekedésen belül nagyon-nagyon-nagyon nehezen nő. Mi ezzel a probléma? Mikor hajlandó valaki fogyasztani? Elsősorban, amikor biztonságban érzi magát. A nyugati országokban mi évtizedek óta, vagy akár közel egy évszázada abban a tudatban élünk, ha megbetegszünk, van egészségbiztosításunk, ha tanulni szeretnénk, akkor többé-kevésbé, de ingyen azért, vagy viszonylag kis befektetéssel lehet jó esetben, és ha nyugdíjba vonulunk, akkor lesz nyugdíjunk. Még ezen Magyarországon ezen utóbbin szoktunk aggódni, de most ne pécézzük ki kis hazánkat, hanem úgy általában a fejlett világról beszélve. Kínában ez nem így van hagyományosan. Kínában a hagyományos, hogy is mondjam, tradicionális életbiztosítás, vagy egészség és nyugdíjbiztosítás, társadalombiztosítás, az a család volt. Ugye egy hagyományos családban, nem csak a kínaiban, hanem a világ minden részén, sok gyerek, még több unokát csinált a nagyszülőknek, és ha a nagyszülők megbetegedtek, vagy éppen megöregedtek, akkor a 16 gyerek, meg a 162 unoka körülbelül, az viszonylag elég könnyen tudott róluk gondoskodni. Talán többen hallottak arról, hogy az 1970-es évek legvégén Kínába vezette az egygyermek politikát, amelynek a hatásai és a szükségessége ugyan vitatott, de az egészen biztos, hogy egy teljes társadalmi átalakuláshoz vezetett. Ez a piramis, ahol ugye a két nagyszülő, 26 gyerek, meg 4000 unoka, ez feje tetejére állt, és azt látjuk, hogy a négy nagyszülőnek van két gyermeke, meg egy unokája. És ennek a szerencsétlen unokának kellene ugye biztosítani a hat felmenőnek a nyugdíjas éveit, esetleg, hogyha megbetegednek azt is. Úgyhogy amikor valaki a Facebookon azt látja, hogy 3 hónapos kínai csecsemő úgy zongorázik, mint Liszt Ferenc, akkor azt a szerencsétlen kisgyereket érdemes inkább sajnálni, mert az ő élete arról szól, hogy egészen kiskorától kezdve óriási nyomás van a család részéről rajta, hogy hétfőtől péntekig iskolába járjon, iskola után külön órára járjon, hétvégén angol órára járjon, és nincsen gyermekkora, hiszen azt szeretnék a szülők, hogy ő nagyon jól tanuljon, nagyon jó középiskolába menjen, nagyon jó egyetemre jusson be, és utána egy nagyon jól fizető állása legyen, ezzel is a saját, hogy is mondjam, egészségbiztosításukat, vagy társadalombiztosításukat biztosítva. Persze ez nem csak erről szól, nem ilyen önzők a kínai szülők, erről szó sincs. Kínában, ahogy erről majd később szeretnék beszélni, évezredes kulturális hagyománya van annak, hogy a tudás, az előrehaladás, az fontos. Hogy azzal lehet előre jutni. Kiváló magyar sinológus Salád Gergely szokta azt mondani, hogy érdemes megnézni a meséket, a népmeséket, picit persze sarkítva, de hogy a nyugati népmese az miről szól, legkisebb szegény legény, vagy legkisebb királyfi elmegy világot látni, és a kardjával, meg némi fifikássággal, trükkökkel ugye levágja a sárkány fejét, elnyeri a királylány kezét és a fele királyságot. Tehát ő kicsit trükkös is volt, de nagyon erős is volt, bátor is volt, tehát egy ilyen harcias mentalitás, és ezzel megszerzi a nagy vagyont. Ehhez képest a kínai népmeséknek egy jelentős része, vagy történeteknek a jelentős része, az inkább arról szól, hogy a legkisebb, vagy valamelyik fiú elment tanulni, és még tanult, és letette a vizsgát, és feljebb lépett a hierarchiában, ugye a mandarin rendszerben, és még feljebb lépett, és akkor a végén elnyerte a miniszternek, a lányának a kezét, és ő is később magas pozíciót töltött be az államigazgatásban. Most ez nyilván nem csak ilyen kínai népesség vannak, de ez egy nagyon érdekes párhuzam azzal kapcsolatban, illetve összehasonlítás azzal kapcsolatban, hogy Kínában több ezer évre visszatekintőleg is annak respektje van, hogy az ember tanul, az fontosnak tartják, a legvidékibb, legkisebb, legelmaradottabb faluban is a szülők küldik a gyereket, tanulj, ha van rá lehetőség, későbbiekben majd mutatom, hogy ez miért probléma, de azt gondolom, ez egy nagyon fontos megállapítás, hogy Kínában ott az emberek azt akarják, hogy a gyerekek tanuljanak, és ennek óriási jelentősége van az ország jövőjére nézve. Na, és akkor egy utolsó ilyenféle grafikon, később majd azért picit színes, szagosabb képek is lesznek. A kínai GDP, GDP növekedés a kiadások tükrében. Ugye azt látjuk, hogy a 2007-es egyik csúcsot követően egy lassú lassulás következett be a kínai gazdaságban. Egyre kevésbé, sőt az utóbbi években az export növekedése egyáltalán nem járult hozzá a kínai gazdasági növekedéshez, viszont a belső lakossági fogyasztásnak az aránya nagyon lassan, de mégiscsak egy picit növekszik a GDP növekedésen belül. Mit árul el ez nekünk? Az egyik az, hogy igen, a kínai gazdasági növekedés lassul, de ez teljesen természetes. Amikor Kína 50-ed ekkora gazdasággal rendelkezett, akkor nagyon alacsony bázisról viszonylag könnyen lehet egy gyors növekedést elérni. Kicsit plasztikusabban nekem most itt van a zsebemben 100 forint, és itt valakit az első sorban lelejmolok még egy 100-asra, akkor én 100%-os növekedést elértem 3 másodperc alatt, ez viszonylag könnyű. Ha lenne a zsebemben 1 milliárd forint, akkor egyrészt nem állnék itt, másrészt nagyon nehezen tudnék még 1 milliárdot összeszedni a nézőközönségtől. Lehet, hogy itt egy pár száz forintot összetudnék, főleg most, hogy elárultam, hogy van a zsebemben 1 milliárd forint, senki nem adna nekem semmit, de mégiscsak, hogyha pár száz forintot vagy pár ezret összeszednék, az ugye ilyen 0,000 valahány század százalékos vagy ezred százalékos növekedés lenne. Kínai gazdaság méreteiből adódóan itt ugyanez a helyzet, egész egyszerűen arról van szó, hogy olyan nagy a kínai gazdaság, hogy egy hasonló nominális hozzáadás a gazdaság méretéhez az százalékosan már nem akkora. Úgyhogy amikor a kínai közgazdász kollégák picit védekezni próbálnak azzal kapcsolatban, hogy igen, már nem olyan gyors a gazdasági növekedés, akkor mindig elmondják, hogy már elnézést, persze, már nem 10%, már csak 6-6,5%, lehet, hogy 5,5, de ez a 6-7% közötti növekedés, ez olyan, mintha minden évben hozzáadnánk Kína gazdaságához a spanyol gazdaságot. Ami ugye az Európai Unió most gyors felszámolással, még a britek benne vannak olyan 5.-6. legnagyobb gazdasága. És ezt minden évben körülbelül majdnem 1000 milliárd dollárt hozzáadnak a kínai gazdasághoz. Én direkt megnéztem egyébként nyugati vagy más fejlett országok, amikor már hasonló egyfőre jutó GDP, tehát hasonló fejlettségi szinten voltak, akkor már rég nem növekedtek 6-7%-kal, mint Kína, már csak 2-3%-os növekedés volt 50 évvel ezelőtt, amikor itt tartott az Egyesült Államok, vagy 40 évvel ezelőtt, amikor itt tartott Nagy-Britannia, meg Németország. Tehát ebből a szempontból nézve a kínai gazdaság még mindig elképesztő gyors ütemben nő, és hát most akkor így zárjuk rövidre, ez a 6-7%-os növekedés. És hát legyünk őszinték itt Európában, vagy akár Közép-Európában, két kezünket összerakjuk a feléért ennek a növekedésnek, igaz? Úgyhogy ehhez képest azért nem kell a kínaiakat annyira félteni. A másik, ami ebből kiviláglik, az az, hogy ez a lassulás, ez tökéletesen várható és kiszámítható volt. Elmondtam azt, hogy a kínai gazdasági növekedés az milyen hihetetlen csoda volt az elmúlt évtizedekben, de igazából egy kicsit füllentettem, mert ez nagyon távol állt a csodától. A kínaiak nagyon, ahogy mondtam, szeretnek tanulni, és nem is restek tanulni, sőt, hajlamosak azt csinálni, amit már mások jól és alaposan kipróbáltak. Tehát Kína ilyen szempontból nem csinált mást, mint alaposan tanulmányozta a japán, a dél-koreai, a szingapúri, az amerikai, a tájvani, vagy éppen az európai növekedési modelleket, levonta a következtetés, hogy ebből mi volt a jó, mi volt a rossz. Nagyon sokat tanultak egyébként a közép-európai növekedési kudarcokból is, abból is levonták a tanulságot, és ehhez képest elkezdtek azon gondolkodni, hogy akkor ezt hogyan lehet Kínára adaptálni, és hogyan lehet Kínában ezt a növekedési modellt átültetni. És sikerült, legalábbis eddig sikeresnek tűnt. Na, ami igaz, az igaz, amikor hasonló fejlettségi szinten voltak más országok, akkor az ő befektetési arányuk a GDP-hez képest már jóval alacsonyabb volt. Látjuk, hogy itt akár Japán, akár Korea, akár Szingapúr esetében már jelentősen visszaesett. Ezt be kell látni, hogy Kínában egyelőre még viszonylag mesterségesen magasan tartják a befektetések arányát. Ennek bizonyos szempontból a pozitív hozzáállók azt mondják, hogy mert muszáj, mert az ország ugyan hiába használt fel több cementet, mint az Egyesült Államok 100 év alatt. Még mindig nagyon le van maradva, még mindig rengeteg infrastruktúrát kell kiépíteni. Mások viszont azt mondják, hogy ez egy mesterségesen fenntartott gazdasági növekedés, hogy ebből melyik az igaz, ez majd a jövőben kiderül. És akkor végül, de nem utolsó sorban, a hátralévő néhány percben azért természetesen a kihívásokról. A legelején mondtam azt, hogy van-e buborék Kínában? Van. Van egy szép, nagy, jól fejlett pénzügyi és ingatlanpiaci buborék Kínában. Sőt, ez a buborék elérte azt a szintet, ugye itt egész egyszerűen hitelbuborékról beszélünk, piros vonal, elérte azt a szintet, amikor korábbi években más országok, Spanyolország, az Egyesült Államok, Thaiföld, vagy éppen Japán gazdasága egy nagy krízisen ment keresztül. Lehet-e ilyen pénzügyi kidurranás? Kipukkad-e a kínai lufi Kínában a hitelbuborék? Lehet. Ezt ugye 2008 óta tudjuk, hogy a közgazdaságtan ez nem egy kifejezetten exakt tudomány. Tehát néhányan azt mondták, hogy lesz válság, őket lehurrogták, azóta kőgazdagok, mert véletlenül bejött nekik szerintem, és azóta őket hívják előadni, de a többség mégiscsak azt mondta, hogy nem lesz itt semmi gond. Kína esetén se tudjuk ezt megjósolni. Én mégis egyébként azoknak, akik arról szoktak beszélni, hogy a kínai ingatlan piaci buborék az biztos, hogy ki fog pukkani, mert már olyan árak vannak, hogy ehhez a kereslet nem képes felzárkózni. El szoktam mondani, hogy Kínában még legalább 20-25 évig kőkemény ingatlan piaci kereslet lesz. Egész egyszerűen meg kell nézni az urbanizációs rátát Kínában, ez most kb. 55-56%, évente 1,5 százalékponttal nő. Ez ugye azt jelenti, hogy valamivel több, mint a lakosság fele él a városokban, és ugye jól tudjuk, hogy ez a fejlett országokban 70-80% között szokott lenni, tehát azt jelenti, hogy Kínában még kb. 20% költözik városokba. Még egyszer, mennyi a 20%? Az 300 millió ember, az Egyesült Államok teljes lakosságának megfelelő embertömeg fog a következő évtizedekben Kínába városokba költözni. És nekik fel kell építeni a lakóházat, a csatornahálózatot, az internetet, az iskolát, az egyetemet, a metrót, a WC papír elosztó központot, mindent, mintha fel kéne építeni az Egyesült Államokat még egyszer, csak kicsit jobban megtervezett módon. Az évi 1,5 százalékpontos növekedés, az ugye megint könnyen kiszámolható, azt jelenti, hogy évente kb. 25 millió ember költözik városokba. Két Magyarország városba költözik Kínába minden évben. Óriási növekedési potenciál ez. Ha mégis beütne a krach, akkor viszont emlékezzünk vissza, ott van az a még mindig több mint 3000 milliárd dollárt kivtevő devizatartalék, amivel a kínai kormányzat tud dolgozni. És kínai barátaim szokták mondani, hogy a nagyon központosított, nagyon centralizált kínai kormányzatnak ugye a nagy előnye az, hogyha valami jót csinálnak, akkor azt nagyon hatékonyan tudják végrehajtani az egész országban. Igaz, hozzá szokták tenni zárójelben, hogy amikor valami rosszat csinálnak, azt is nagyon hatékonyan végrehajtják az egész országban, de egyelőre a gazdaságpolitika terén úgy tűnik, hogy jól haladnak. Ám de, ami nagyon nagy probléma, és ezt nem fogja tudni a kínai kormányzat megoldani egyelőre, csak a technológiai fejlődés, ez a kínai társadalom előregedése. Ritkán tudunk erről beszélni, de most azért ezt a furcsa mondatot el kell, hogy hagyja a számot. Kínában 2017-ben, tehát most elkezdett csökkenni a munkaképes korú lakosságnak a létszáma. Egyre kevesebb a munkavállaló Kínában, ők viszont cserébe egyre magasabb béreket kérnek, tehát folyamatosan nő Kínában, vagy csökken Kínában a bérelőnyből származó versenyképesség. Azt láthatjuk itt, hogy a kínai bérek az összeszerelő szektorban sokkal gyorsabban nőttek, mint az Egyesült Államokban az elmúlt másfél évtizedben, sőt, egyes kínai területeken, ugye ott területileg diverzifikált a minimálbér, elérte a minimálbér a magyar szintet. Egyes kínai területeken a bérek összeszerelő szektorban elérték a magyar szintet. Mit lehet tenni? Ez ugye azt jelenteni, hogy az eddigi gazdasági növekedési modell, ami a sok, szorgalmas és végtelen számban rendelkezésre álló munkáson alapult, ennek vége. Ezt érzi a kínai és tudja a kínai kormány. Kínában, ha egy valamit nagyon tudnak, és azt nekünk el kéne tőlük tanulni, hogy a tudománynak respektje van, a kutatókat meghallgatják az országvezetői, és a kutatások alapján stratégiákat alkotnak, amiket végre is hajtanak. Az egyetlen gigszer azt szokott tenni, hogy kicsit előbb végrehajtják, mint ahogy azt tervezték, de ez olyan, nem olyan nagy probléma. Mit lehet tenni? Menni kell fölfele az hozzáadott érték görbén. Kínában az oktatásra egyre nagyobb szerep hárul, akkor tud ez az ország tovább növekedni, hogy egyre több pénzt fektet az oktatásba, egyre magasabb hozzáadott értékkel tud dolgozni. Ezen a téren óriási kihívás előtt áll még Kína. A vidéki gyermekeknek egy jelentős része nem tud megfelelően előre haladni tanulmányaival. Itt olyan programokat vezetnek be, mint a közétkeztetés, iskolai étkeztetés, szemüvegosztás, mert ez fontos. De, hogy pozitívan zárjam, már amennyiben ez pozitív a mi részünkről, hogy mégis miért gondolom azt, hogy Kína megállíthatatlanul nőni fog. Ez a grafikon azt mutatja, hogy Kína egyik legjobb egyeteme, ami körülbelül, nem is tudom, itt hány hallgató van, nem a teremben, hanem az egyetemen. 28 ezer, az ELTE a szebb napjaiban talán 33 ezeret látott, a Tsinghuának szintén 33-34 ezer diákja van, tehát körülbelül akkora, mint egy nagyobb bacska magyar egyetem. Ennek a Tsinghua Egyetemnek, amely Kína egyik legjobb egyeteme, a költségvetése, az éves költségvetése az közel 6-szor akkora, mint a teljes magyar felsőoktatás állami támogatása. A 100 legnagyobb költségvetésű kínai egyetem listáján a 100. az a Shanghai Külügyi Egyetem, aminek nagyon hasonló a mérete és a profilja a közgázhoz, a Corvinushoz, 4-szer akkora a költségvetése. A kínai állam tudja és érti, hogy dollármilliárdokat kell beleönteni a kutatásfejlesztésbe, az egyetemekbe, ahhoz, hogy az ország tovább tudjon nőni, ahhoz, hogy az ország a világ vezetőjévé váljon. És lássuk be, ahogy mondjuk 4 évvel, 5 évvel ezelőtt még Huawei telefont venni, lehet, hogy ez most nem kellett volna belemondani a tévébe, tehát kínai telefont venni, az hát ciki volt, kínos volt, mára nagyon nem az. Mára ezeket a telefonokat megvenni, vagy éppen ezeket a laptopokat megvenni, bizony-bizony, igenis sikkessé kezd válni. És hölgyeim, uraim, ez csak a kezdet, innen fog még csak igazán beindulni a nagy kínai globális letámadás. 10 év múlva a kínai autóknak fogjuk a korát látni, amikor a japánokat vagy a német autókat sarokba szorítva kínai autógyárak fogják ellepni a világot, és egyre inkább ebbe az irányba megy el Kína, hogy nem a gagyi, nem a mérgezett játék, hanem nagyon magas hozzáadott értékű, tudáson, technológián, egyetemeken és kutatásokon alapuló termékeket fog előállítani. Nagyjából eddig tartott az előadásom, köszönöm szépen a figyelmet, ha vannak kérdések, azokra örömmel válaszolok. Ide a végére azért hoztam egy ilyen vicces képet, ezt egyszer egy kínai belső repülőjáraton utaztam Pekingből Changchunba, és a fedélzeti magazint lapozgatva, hát hogy is mondjam szépen, egyszer csak egy ilyen artikulálatlan sikkaitással fedeztem fel ezt a hirdetést, szegény kínai utazók között. Én voltam az egyetlen fehér ember ugye a repülőn, tehát eleve, hogy is mondjam, méregettek némileg, de ezek után, hogy ott sikoltozni kezdtem, még jobban meglepődtek rajtam, de betudták annak, hogy hát ez a külföldi nagyorú, nagyszemű, ez biztos nem normális. De valójában volt okom arra, hogy meglepődjek, ez egy ingatlanfejlesztésnek, azt hiszem Chongqing ingatlanfejlesztésnek az egész oldalas hirdetése volt, és hát raktak hozzá a kínai kollégák illusztrációt is. Ugye elhangzott az, hogy a kínaiak nagyon szeretnek és tudnak tanulni. A kínai másolási kultúra, amit ugye itthon ilyen viccesen szoktunk rajta nézni, hogy a különböző márkáknak a koppintása, ez ugye kulturális hagyomány, és ez ott egyáltalán nem jelenti azt, hogy ez ciki lenne, úgyhogy itt is éltek ezzel a lehetőséggel, és raktak egy illusztrációt a kép fölé, hogy hát gondolom ilyen táj, vagy akár ilyen épület fog ott megjelenni. Nagyon-nagyon precíz volt a copy-paste, ha jobban megnézzük, ez még egy régebbi állapot. Hát egyrészt egy nagyon régi állapot, mert még ugye Pest helyén még ott erdőmező, meg hátul a Himalája vonulatai, de a precizitás abban is kiterjedt, hogy ott az északi szárnya, ugye a felsőháznak a épülete, az még fel van állványozva, meg még kicsit ilyen koszos szedet vedett. Ötletem sincsen, hogy mi lehetett a terv, ugye két lehetőség van, vagy megveszik itt a Dunapartit, mert túl sok a pénz Kínában, és ugye már nem tudják mire költeni. Másik, hogy építenek egy pontos másolatot, ez is elő szokott fordulni. Remélem, hogy az állványzatot azt azért nem fogják hozzáépíteni. Ha mégis, én egyébként el tudnám képzelni, mi meg adnánk hozzá a munkaerőt, ami belevaló.
Köszönöm az előadást, köszönöm. És köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Tamás Gábor professzor úr tartja meg, mi teszi az agyunkat emberivé? Hasonlóságok és különbségek az ember és az állatok agykérgének működésében című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra! Thank you.